Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Ukrajna saját védelmi iparának fejlesztésével készül a már több mint két éve zajló háború elhúzódására. Az ukránok nem csak maguknak gyártanának hadianyag utánpótlást, de az európai fegyvergyártás egyik központjává is akarnak válni. A kérdés, hogy miből futja erre, hiszen a háborúzó ország már így is csak segítséggel tudja állni napi kiadásait. Vendégem Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Arra készül Ukrajna, hogy elapadnak a nyugati fegyverszállítmányok, vagy hogy esetleg kevesebb fegyvert kapnak, mint eddig, ezért tervezi a védelmi iparának felpörgetését?
Igen, bár a 2024-es müncheni biztonsági konferencián Dánia bejelentette, hogy a teljes tüzérségi lövegállományát Ukrajnának adományozza, az elmúlt fél évben egyre több arra utaló jel van, hogy a közeljövőben az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok, illetve pénzügyi segítség csökkenni fog. Egyre több ukrán kritikus politikai erő jut Európába a hatalomra. Gondolhatunk itt például a Geert Wilders hollandiai megválasztására, vagy például Robert Fico szlovákiai megválasztására, illetve egyre több parlamentben, például tavaly a svájci parlamentben szavaztak arról, hogy betiltják az Ukrajnának szánt fegyverexportot, míg három héttel ezelőtt a német parlament, a Bundestag is leszavazta a Taurus rakéták Ukrajnába szállítását. A következő fél évben is számos olyan kockázati tényező van, ami az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok elapadásával fenyeget. Az egyik ilyen a júniusi európai parlamenti választás, ahol a konzervatív jobboldal erősödésére lehet számítani. Számos olyan ukrán kritikus párt, mint például a franciaországi nemzeti tömörülés, amit Marine Le Pen vezet, törhet előre. Illetve a novemberi amerikai elnökválasztás is egy jelentős kockázat. Donald Trump visszatérése is abba az irányba mutat, hogy a jövőben csökkenni fognak az ukrán fegyverszállítások, illetve a republikánusok a költségvetési forrásokat nem Ukrajna támogatására, hanem az amerikai déli határ védelmére, a kisvállalatok ösztönzésére, illetve a fő geopolitikai rivális Kína elleni küzdelemre költenék.
Petr Fiala, cseh kormányfő azt közölte pénteken, hogy az Ukrajnának szánt lőszersegélynek egyelőre csak az első részére gyűlt össze a pénz, tehát van, ahol pénzhiány miatt nem megy tovább Ukrajna támogatása, vagy nem megy olyan ütemben, mint eddig. Máshol meg hiába van pénz, egyszerűen nem tudnak elegendő fegyvert venni, mert hogy nincs elég gyár, nincs megfelelő, elegendő gyártókapacitás a hadianyagok előállítására.
A finanszírozási problémákon túl az is jelentős probléma, hogy az európai hadipari kapacitásokat a számos országban elindított haderőfejlesztési programok jelentősen lefoglalják. Donald Trump 2016-2017-es elnöki iktatását követően arra szólította fel a NATO tagállamait, hogy kezdjék el a katonaságukat fejleszteni. Ez indította el főleg Kelet-Közép-Európában a fegyverkezést, amelyre az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalációja még egy lapáttal rátett. Tehát az európai hadipari kapacitások le vannak foglalva.
Fegyverre pedig szükség lesz, hiszen kicsi az esély a fegyverszünetre vagy a békére. Műsorunkban néhány hete így beszélt a háború várható kilátásairól Bendarzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
Jelenleg a orosz oldalon, ugye ők alapvetően egy ultimátum mentén tárgyalnak, tehát az soha nem merült fel, hogy bármiféle kompromisszumot kötne Oroszország, hanem az ultimátum ugye úgy szólna, hogy mindent, amit eddig elértek, az legyen az övüké, abból nem adnak, és közben nem adnak semmilyen garanciákat sem Ukrajnának, hogy esetleg a jövőben ne támadnák meg őket újra, vagy azt is kizárnák, hogy esetleg Ukrajna belépjen bármilyen szövetségbe, ami segíteni a jövőben a védelmüket. Ez a béke jelenlegi formájában, ha az orosz oldalt nézzük, ez egy győzteseknek járó béke. Egy olyan győztes, aki nem hajlandó kompromisszumot kötni a másik féllel, és nem hajlandó ezt a konfliktust hosszú távra lezárni. Az ukrán oldalon pedig azt gondolom, hogy ezt pontosan jól látják, hogyha most engednek Oroszországnak a jelenlegi helyzetben, akkor ez valójában csak elodázza a háború megoldását, nem pedig lezárja ezt a háborút. és ugye legfontosabb kérdésekről pont, hogy egy ilyen rendezés nem beszélne, vagy nem mondaná meg. Egy ilyen orosz ultimátumszerű háború lezárás után Ukrajna egy nagyon nehéz helyzetbe kerülne, hiszen bármikor megújulhatna a háború. Nehéz beszélni helyreállításról, amikor ott lóg a háborúnak a réme, a jövőbeli réme az ország felett. Ez teljesen el lehetetleníteni az ukrán gazdaság működését, a helyreállítást, de gyakorlatilag mindent. Lehet, hogy ukrán oldalon is kellene egy kompromisszumkészség, de amíg ez egyik oldalon sem sincs meg, amíg ez egyik a győztes pozícióból tárgyal, és a másik pedig azt mondja, hogy ő nem akar vesztesként tárgyalni, addig nehéz beszélni bármiféle rendezésről. És úgy tűnik, hogy mindkét ország hosszú távú háborúra rendezkedik be. Itt egy hosszú távú háborús stratégiát látunk mindkét oldalon, ez nem a béke irányába hat.
Tehát hosszú távú háborúra készül mindkét fél, ezért törekszik Ukrajna a védelmi iparának megerősítésére. Van mire építkezzen Ukrajna e téren? A szovjet időkből örökölt gyárak még működnek, mert hogy a Szovjetunió idején voltak fegyvergyárak az országban, vagy teljesen a semmiből kívánja megteremteni most a védelmi ipart?
A Szovjetunió széthullásakor a hadipari kapacitásoknak különböző források szerint 25-40%-a került Ukrajna területére. 1991-ben mintegy 750 gyárban 500 ezer és 1 millió közötti főt foglalkoztatott az ágazat. Azonban az ezt követő évtizedekben jelentős alulfinanszírozottság jellemezte a szektort, így 2014-re már csak 300 üzemben körülbelül 250 ezer főt alkalmaztak. Azonban még így is Ukrajna a 2012-ben a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőr országa tudott maradni, 3%-os piaci részesedéssel, amely körülbelül 1,3 milliárd dollárnyi bevételt jelentett. A Krím-félsziget 2011-es annexióját követően azonban a belföldi szükségletek váltak prioritássá, így 2015-re a 9. helyre szorultak vissza a nemzetközi fegyverpiacon, 2019-re pedig már a 12. helyre. A háború eszkalációjával a hadipar úgymond a reneszánszát éli. 2023-ban már több mint 500 vállalat, körülbelül 300 ezer főt foglalkoztatott. Az ukrán hadipar és Oroszország között kölcsönös függés alakult ki. Egyrészt az oroszok rászorultak az ukrán fegyverbeszállításukra, bizonyos alkatrészeket, mint például harckocsivázakat, repülőgépeket, sugárhajtóműveket vagy ballisztikus rakétákat jelentős mértékben az ukránoktól szereztek be. Míg fordítottan az ukrán hadipar is jelentősen rászorult az orosz megrendelésekre. Ukrajna NATO-hoz való, illetve a nyugati országokhoz való közeledésével ez egy jelentős biztonsági kockázatot okozott, amelyre egyes belső információk szerint az oroszok csak 2014 előtt nem sokkal döbbentek rá, hogyha Ukrajna NATO tag lesz, vagy a nyugati országok szövetségese lesz, akkor egy jelentős hadipari beszállítóját veszítheti el.
Azért mégiscsak jelentős a jelenlegi hadianyag előállítás Ukrajnában. A háború nem tett kárt ezekben az üzemekben? Egyáltalán ukrán kézen vannak ezek még?
Számos fegyveripari központot elveszítettek az ukránok, vagy pedig a harcok következtében ezek megsemmisültek. Ilyen például a Harkivi Malisev gépgyár, amely egykor a legnagyobb ukrán harckocsi gyár volt, illetve a szintén Harkivi traktorgyár, Harkiv nevű traktorgyár, amely a harckocsiknak az alapzatát készítette. Azonban számos hadipari vállalat ukrán kézen maradt, ilyen például a legnagyobb légipari vállalatuk, az Antonov repülőgépgyártó, illetve a Kremencsuk városa is egy jelentős ágazati központ, itt található többek között a Kráv nehéz gépjárműgyár, illetve még szintén ukrán kézen van a Szovjetunió egykor legnagyobb hajógyára, a Mikolajevi kikötő. Azonban a rendszeres rakétatámadások az ország belső területein elhelyezkedő fegyvergyárakban is jelentős károkat okoznak, így ez egy jelentős biztonsági kockázat. ezért az új fegyvergyárakat már rendszerint föld alatti bunkerekben építik ki, és légvédelmi rendszerrel is ellátják, illetve azon hadászati eszközök, vagy védelmi eszközöket, amelyeknek a gyártása szétszórható az ország területén, például a lőszergyártás, vagy az egyéni páncélzatnak a gyártása, ezeket szétszórják az ország területén, és kis, olykor családi házaknak álcázott üzemekben termelik.
Akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy önellátó Ukrajna jelenleg a hadianyag előállításban? Említette, hogy hát gyakorlatilag minden van, lőszer, fegyver.
Bizonyos fegyvernemek tekintetében már szinte önellátóak, ilyen fegyvernem, mint például a pilóta nélküli harci járművek, amelyek...
Ugye drónok ezek.
Igen. A drónok esetében a szükségleteiknek a 90%-át már tudják fedezni, de az egyéni páncélzatok, illetve a ruházatok, illetve az élelmiszerellátást is már önmaguk meg tudják oldani. A háború 2022-es eszkalációját követően nem sokkal, még számos olyan fénykép járta be az internetet, amelyen ukrán katonák amerikai zászlós vagy német zászlós egyenruhában vannak. Ez már a szín már a teljesen eltűnt, most már a katonák egyéni felszerelését szinte kizárólag ukrán földön gyártják. A drónok tekintetében az ukrán hadipar a világ élmezőjébe tartozik. Rendszerint Dél-Kelet-Ázsiából importált egyszerű drónokat 3D nyomtatóval, kinyomtatott fegyverkioldó rendszerrel szerelik fel, így összeépített felderítő vagy könnyű támadó drónokból évente kb. 1 millió darabot tudnak gyártani, míg a közepes hatótávolságú támadó drónokból körülbelül évente 10 000 darabot, a nagy hatótávolságú támadó drónokból pedig körülbelül 1 000 darabot. A szintén jelentős exportpotenciállal rendelkezik a Szirko nevű négykerekű ukrán robot, amely már automatikusan tudja követni a harctéren a katonákat, és egy esetleges sebesült kimenekítésében is segítkezni tud. A vízi drónok tekintetében azonban az ukránok egyértelműen világelsők. A mamai névre hallgató vízfelszíni drónjuk jelenleg a Fekete-tenger leggyorsabb objektuma, kb. 110 km/órás sebességre képes, és az elmúlt hónapokban több orosz hadihajót sikerült vele megsemmisíteni.
Ahogy szóba került, nem csak maguknak, de exportra is gyártanának az ukránok, de szükség lesz még erre? Ahogy ön is említette, most mindenhol felpörgött a hadianyaggyártás. El lehet majd adni az ukrán fegyvereket, lőszereket mondjuk 5 év múlva is?
Az ukrán vezetés egyik kiemelt célja, hogy a háború lezártával a hadipari termékek exportjával akarják a válságból kiemelni az országot. Jelentős exportbevételekre tehetnek majd szert, mivel a harctéren kipróbált és a harctéri tapasztalatok által továbbfejlesztett és tökéletesített ukrán fegyverrendszerek kelendősége garantálható lesz. Elsődleges felvevő piacainak az ukrán vezetés a kelet-közép-európai fegyverkező országokat szánja.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, akivel az ukrán védelmi ipar fejlesztéséről beszélgetünk. A francia védelmi miniszter néhány napja azt mondta, hogy néhány francia fegyvergyártó cég közvetlenül ukrán földön állítana elő az Oroszország elleni háborúhoz szükséges fegyvereket. Akkor Ukrajna várja a külföldi befektetőket, külföldi védelmi ipari koncerneket, és kevésbé az ukrán cégekre támaszkodna a hadipari fejlesztésében, vagy mi a terv?
Mind a kettő. 2023. szeptember végén tartották meg Kijevben az első nemzetközi védelmi ipari fórumot, amelyen Zelenszky elnök a haderőfejlesztés 3 alappillérét vázolta fel. Az első alappillér az az ukrán belföldi haderő és a haderő termelési kapacitásainak a kiépítése, a második a külföldi országokkal, illetve hadipari szereplőkkel való vegyes vállalatok létrehozása a tőkebevonzás erősítése érdekében, illetve a harmadik, utolsó pillér az a szintén külföldi partnerekkel innovációs együttműködések kötése. A tavaly szeptemberi konferencián 31 országból több mint 250 ágazati szereplő, tehát vállalat vagy érdekszövetség vett részt. A konferencia végeztével pedig 19 ország és 38 vállalat kötött megállapodást a legnagyobb ukrán hadipari szereplővel, a részben állami tulajdonú Ukroborom-Prommal. Ennek a cégnek a feladata, hogy az ukrán hadipari kapacitások kiépítését koordinálja. Ezen a konferencián Zelenszkij elnök beszédében kiemelte, hogy eddig az volt az ukrán fegyverellátási modell, hogy a külföldiek fegyvereket adományoztak Ukrajnának. Ezt kívánják megváltoztatni arra, hogy nem a külföldi ellátásokra akarnak szorulni, hanem közösen külföldi partnerekkel akarják megépíteni, akár Ukrajna területén a fegyverrendszereket. Számos európai vállalat, illetve országvállalat a közös fegyvergyártást, illetve a harctéren megsérült ukrán fegyverrendszereknek a javítását. Ilyen vállalat például a német Rheinmetall, vagy például a brit B-Systems, de például Franciaország is nemrég jelentette be drónok, egy új drónváltozat fejlesztését az ukránokkal. Jelenleg például Finnország, Belgium és Szlovénia folytat tárgyalásokat a közös fegyverfejlesztési lehetőségekről, illetve az Egyesült Államok is közös légvédelmi rendszer fejlesztésébe kezdett Ukrajnával. Ez a közös fejlesztésű fegyverrendszer a Buk nevű, még szovjet típusú légvédelmi rendszer alapzatára épített modern amerikai rakéta rendszerből állna, tehát kétféle fegyverrendszerből építenék össze, ezért találóan Frankenstein névre keresztelték el. A Franken ugye a Frankenstein szörnyre utal, míg a Sam az a földlevegő rakétának az angol mozaik szava.
Hiába a vegyes vállalatok, azért a védelmi ipar fejlesztése Kijevnek egy költséges dolog lesz. Miből lesz ehhez pénz? Háborúban áll az ország, eddig is nagyon komoly támogatásokat kapott ahhoz, hogy egyáltalán az államot működtetni tudja, hogy legyen mondjuk nyugdíj, vagy a közszférában dolgozóknak fizetése. Ez egy nagyon jó terv, egy ambíciózus terv, hogy még exportra is termelnének, de hát hol a fedezet egyáltalán a fejlesztésekhez?
Igen, a jövőbeli export nem oldja meg a jelenlegi finanszírozási problémákat. 2023-ban az ukrán államnak 43 milliárd dollárnyi külső finanszírozásra volt szüksége, amelyet részben az Európai Uniótól, a European Peace Facility-n keresztül, tehát az Európai Béke eszközön keresztül szerzett be, illetve az Egyesült Államok volt a főfinanszírozó még. Jelenleg az ukrán állami költségvetési kiadásoknak a fele megy el a védekezésre. Ez tavaly körülbelül 46 milliárd dollárt jelentett, idén pedig körülbelül 47 milliárd dollárt fognak a haderőre költeni. A háború 2022-es eszkalációját megelőzően 2014 és 2021 között 3 és 6 milliárd dollár között költöttek védekezésre. Ebben az időszakban ez a GDP körülbelül 3-4%-át jelentette, 2022-ben azonban ez felugrott a GDP 33%-ára. 2023-ban ez kismértékben mérséklődött, tavaly a GDP 26,6%-át költötték a haderőre, idén pedig várhatóan 22%-át fogják. A haderőfejlesztést jelentős mértékben hitelekből finanszírozzák, hitelekből, illetve a nyugati szövetségeseik finanszírozása által.
Magyarul akkor nincsen pénze Ukrajnának a védelmi ipar fejlesztésére?
Igen, bár az egész ország gazdaságát hadigazdasággá alakították, még így sem áll rendelkezésre elegendő forrás, hogy önerőből finanszírozni tudják a hadipar belföldi kapacitásainak kiépítését.
Egyáltalán elérhető nyersanyag, megfelelő munkaerő lenne a hadipar fejlesztéséhez?
A nyersanyag, illetve a munkaerő tekintetében jelenleg még nincsen hiány, azonban a hadipar belföldi kapacitásainak kiépítése még csak most kezd el felpörögni, így a közeljövőben a beruházások megvalósulásával már lehet munkaerőhiányra számítani.
És ugye ott van még a mindent átszövő korrupció, ami nagyon régóta hatalmas probléma Ukrajnában. Ez tudja esetleg akadályozni, vagy akadályozhatná ennek a tervnek a végrehajtását?
Igen, számos olyan történet van, amely arról szólt, hogy a megrendelt fegyvereknek csak a kétharmada, vagy még akár ennél is kisebb aránya érkezett meg a végcélba, a többi része pedig a fekete piacon kötött ki. Ez jelentős probléma, amelynek nem csak pénzügyi, hanem biztonsági vonzatai is vannak. A pénzügyi vonatkozása az, hogy a külföldi vállalatok, illetve a külföldi támogatók alacsonyabb hajlandósággal fognak majd az országba befektetni, ezért mára a legtöbb külföldi partnercég már elvárja az ukrán hadipari vállalatoktól, illetve a szektor egyéb szereplőitől, hogy az Európai Unióban is alkalmazott átláthatósági feltételeket, illetve szabályokat alkalmazza. A biztonsági vonzat pedig, hogy a fekete piacon kikötő fegyverek célállomása ismeretlen, kiköthet akár egy terrorszervezetnél, vagy bűnszervezetnél, sőt, akár az oroszoknál is. Ezt a kockázatot ismerte fel egy másfél évvel ezelőtt az Egyesült Államok is, ezért az Ukrajnának szállított fegyverrendszerei jellemzően csökkentett minőségűek. A legismertebb példa erre az Abrams tanknak a bevonata, amely nem a legkorszerűbb, hanem egy évekkel korábbi csökkentett minőségű bevonat.
Ugye közben Oroszország is igyekszik nagyobb fordulatra kapcsolni a fegyvergyártásban. Moszkvában milyen tervek vannak a fejlesztésekre?
A moszkvai vezetés évente körülbelül 90 milliárd dollár költ a haderőre, és fontos megjegyezni, hogy ez amellett, hogy több mint kétszerese az ukránok által haderőfejlesztésre, illetve a védelemre költött összegnek, ez nem egy kiugró átmeneti állapot, hanem Oroszország évtizedek óta költ ennyit a katonaságára. Ez a 90 milliárd dolláros összeg a GDP körülbelül 4%-át teszi ki, illetve a költségvetésnek, a központi költségvetésnek a 12%-át. 2024-től azonban ezt az összeget is 60-70%-kal emelni fogják, így el fogják érni a GDP arányosan 6%-os katonai kiadásokat. Oroszország is törekszik a fegyver ellátásának a belföldön történő biztosítására, azonban ez hosszú távon nem feltétlenül lesz biztosítható. A jelenleg az orosz hadipari gyárakról kiguruló tankoknak körülbelül a 80%-a nem új, tehát a hidegháború végeztével elkonzervált tankokat, egyéb harckocsikat újítják és modernizálják fel. Így még 2024-ben és 2025-ben biztosított lesz a raktárkapacitások miatt a harckocsi ellátás, a 2026-os harckocsi ellátás már nem biztosított. Jelenleg évente közel 1500 tank gyártására képesek, és 3000 egyéb harckocsi, például páncírozott csapatszállító termelésére képesek. Az orosz hadipar alkatrészbeszerzéseit, bár a szankciók nem lehetetlenítették el, azonban a kritikus importból fedezett alkatrészeknek átlagosan az ára kb. 30%-kal drágult.
Akkor mondhatjuk, hogy mindkét háborúzó fél kicsit nagyot álmodott a védelmi ipar fejlesztése kapcsán, Ukrajna is, és Oroszország is?
Igen, mindkét fél a háború folytatásának érdekében rá fog szorulni a jövőben a szövetségeseik segítésére. Az ukrán oldalát ennek már kifejtettük, Oroszország pedig főleg Szíria, Irán, Észak-Korea és Belarusz támogatására szorul rá. Belarusból főleg harcjárművek, nehéz harcjárműveket szerez be, Iránból, Szíriából rakétákat, míg Észak-Koreából tüzérségi lövedékeket.
Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.